Macy Clifton 1939-től 1942-ig. 25. fejezet. Macy még mindig jól emlékezett arra a fájdalomra, amit akkor érzett, amikor a férje nem tért haza az esti műszakja végén. Tudta, hogy Arthur meghalt, bár a bátyja Stan csak évek múltával volt hajlandó elmondani az igazságot arról, hogyan vesztette életét a férje azon a délutánon a hajóépítő műhelyben. Ez a fájdalom azonban semmi volt ahhoz képest, amikor megtudta, hogy egyetlen fia a tengerbe veszett, miután a Devonshire-t alig pár órával a háború kitörése után eltalálta egy német torpedó. Macy jól emlékezett arra az alkalomra, amikor utoljára látta Harryt. Egy csütörtök reggel elment hozzá, hogy meglátogassa a Grand Hotelben. Az étterem zsúfolt volt, és a vendégek hosszú sorban vártak asztalra. Harry is beállt a sorba, de amikor látta, hogy az anyjának egyetlen szabad pillanata sincs, csak megállás nélkül szaladgál a konyha és az étterem között, akkor inkább elsurrant. Azt hitte, ő észre sem vette. Mindig olyan figyelmes fiú volt, és tudta, hogy az anyja nem szereti, ha munka közben zavarják, és nyilván azzal is tisztában volt, mennyire nem örülne annak, hogy ott hagyja az egyetemet, és beáll a haditengerészethez. Másnap Sir Walter Barrington felkereste Macyt, és elmondta, hogy Harry a Devonshire negyed tisztjeként kihajózott a reggeli dagállyal, de egy hónapon belül visszatér, hogy egyszerű tengerészként beálljon az Elszántság nevű hadihajó matrózai közé, mivel német tengeralattjárókra akar vadászni az Atlanti-óceánon. Nem is sejthette, hogy azok a bizonyos tengeralattjárók fogják előbb megtalálni őt. Macy úgy tervezte, hogy ha Harry hazatér, szabad napot vesz ki, de végül nem így lett. Az sem enyhített a fájdalmán, hogy tudta, hány anya vesztette el a gyermekét emiatt a gonosz és barbár háború miatt. Dr. Welles, a Kansas csillaga hajó orvosa, ott várta a Stillhouse Lane-i ház ajtaja előtt, amikor azon az októberi estén hazaért a munkából. Nem is kellett elmondania, miért jött, rá volt írva az arcára. A konyhában ültek le. Az orvos elmesélte, hogy az ő keze alá kerültek azok a tengerészek, akiket a Devonshire elsüllyedése után kimentettek a vízből. Biztosította Macyt, hogy minden tőle telhetőt elkövetett, hogy megmentse Harry életét, de sajnos már nem tért magához. A 9 tengerészből, akit azon az éjszakán kimentettek a hullámok közül, csak egy maradt életben, egy bizonyos Tom Bradshaw, a Devonshire harmadtisztje, aki nyilván Harry jó barátja lehetett. Bradshaw írt egy részvét nyilvánító levelet, Dr. Wallace pedig megígérte, hogy ha a Kansas csillaga visszatér Bristolba, személyesen adja át a levelet Mrs. Cliftonnak. Meg is tartotta a szavát. Miután az orvos visszaindult a hajóra, Macybe kis bűntudat hasított, amiért még egy teával sem kínálta meg. Tom Bradshaw levelét a kandalló párkányra tette, a kedvenc fényképe mellé Harryről, melyen az iskolai kórusban énekelt. Amikor másnap bement dolgozni, a munkatársai a hotelben mind nagyon kedvesek és együttérzőek voltak. Mr. Hurst, a hotel igazgatója, azt javasolta, vegyen ki néhány szabad napot. Macy azt mondta, most erre van a legkevésbé szüksége. Inkább annyi túlórát vállalt, amennyit csak elbírt, abban a reményben, hogy ez talán tompítja a fájdalmat. De nem így lett. A szállodában dolgozó fiatal emberek közül sokan beálltak a hadseregbe, és a helyüket nők foglalták el. Már senki nem tartotta szégyelni valónak, ha egy fiatal nő dolgozik, és Macy vállát is egyre több felelősség nyomta, ahogy fogyatkoztak a férfi munkatársak. Az étterem vezetője azt tervezte, hogy a 60. születésnapján nyugalomba vonul, de Macy azt feltételezte, Mr. Hurst megkéri majd a férfit, hogy maradjon a háború végéig. Nagyon megdöbbent, amikor az igazgató váratlanul behívatta az irodájába, és felajánlotta neki az étterem vezetői posztot. Igazán megérdemelte, Macy, mondta Mr. Hurst, s a központban is egyetértenek velem.
Szeretnék kérni pár nap gondolkodási időt,
felelte az asszony. Mr. Hurst egy hétig nem hozta szóba a dolgot, aztán amikor újból megkérdezte, Macy azt javasolta, hogy először egy hónap próbaidőre nevezzék ki. A főnöke elnevette magát. Általában a munkaadó szokott ragaszkodni a próbaidőhöz, nem az alkalmazott, emlékeztette a nőt. Egy héten belül már mind a ketten meg is feledkeztek a próbaidőről, mivel annak ellenére, hogy a munkanapok hosszúak voltak, az új feladatok pedig nehezek, Macy soha életében nem érezte magát ilyen elégedetnek. Tudta, hogy ha vége lesz a háborúnak, és a férfiak hazatérnek a frontról, akkor visszamehet pincérnőnek. De akár prostituáltnak is visszament volna, ha ezzel elérhetné, hogy Harry is azok között legyen, akik hazatérnek. Mivel mindenki csak erről beszélt, Macynek nem kellett újságot olvasnia ahhoz, hogy megtudja, a japán légierő elpusztította az amerikai flottát Pearl Harborban, és az Egyesült Államok népe egy emberként szállt harcba a szövetségesek oldalán, hogy együtt küzdjenek meg a közös ellenséggel. Nem sokkal később történt, hogy Macy találkozott élete első amerikaiával. Több ezer jenki érkezett Anglia nyugati részébe a következő egy-két évben, és sokan közülük a Bristol külvárosában felállított katonai támaszponton állomásoztak. Néhány tiszta hotelbe járt ebédelni, de mire törzsvendég lett volna belőlük, többnyire el is tűntek, és soha többé nem látták őket. Macy fájó szívvel gondolta arra, hogy némelyikük alig idősebb Harrynél. Volt azonban egy tiszt, aki miután kis időre eltűnt, újból visszatért. Macy nem is ismerte fel azonnal, amikor a férfi kerekes székkel begördült az étterembe, és kérte a szokásos asztalát. Mrs. Clifton mindig úgy tartotta, jó a név memóriája, az arcokat pedig még jobban megjegyezte. Az ember erre rákényszerül, ha nem tud igazán írni-olvasni. De abban a pillanatban, amikor meghallotta a jellegzetes déli kiejtést, leesett neki, kivel áll szemben.
Mulholland hadnagy, igaz?
Nem, Mrs. Clifton, már Mulholland őrnagy, felelte a férfi. Visszaküldtek, hogy itt lábadozzak, mielőtt hazautazom Észak-Karolinába. Macy a férfira mosolygott, s a szokásos asztalához kísérte. Az őrnagy nem engedte, hogy tolja a kerekesszéket. Mike ragaszkodott hozzá, hogy az asszony így szólítsa. Igazi törzs vendég lett, hetente kétszer, néha háromszor is felbukkant. Macy csak nevetett, amikor Mr. Hurst odasúgta neki, oda van magáért, ugye tudja?
Attól tartok, öreg vagyok én már ehhez.
Ugyan már, ne vicceljen. Most éli a fénykorát, Macy. Nekem elhiheti. Mulholland őrnagy nem az első, aki megkérdezte tőlem, hogy van-e udvarlója.
Ne felejtse el, Mr. Hurst, hogy nagymama vagyok.
A maga helyében ezt nem árulnám el neki, tanácsolta az igazgató. Macy akkor sem ismerte meg rögtön az őrnagyot, amikor először jelent meg Mankóval a kerekes szék helyett. Egy újabb hónap elteltével a Mankót botra cserélte, és nem telt sok idő, mire az is feleslegessé vált. Egyik este Mulholland őrnagy oda telefonált, hogy este 8-ra asztalt foglaljon, azt mondta Macynek, valamit szeretne megünnepelni. A nő azt feltételezte, hazatér Észak-Karolinába, és most először jött rá, mennyire fog hiányozni neki, ha nem látja többé. Nem tartotta különösebben jóképűnek Mike-ot, de sugárzóan meleg mosolya volt, és olyan modora, mint egy angol gentlemannek, vagy inkább, ahogy egyszer ő mondta, egy amerikai, déli állambéli úriembernek. Mióta megjelentek az angliai támaszpontokon, divatba jött leszólni az amerikaiakat. Gyakran mondogatták róluk, hogy túl buják, túl fizetettek, és túl régóta vannak Angliában. Ezt sok olyan bristoli is hangoztatta, aki soha nem is találkozott velük, például Stan, Macy bátyja. A húga mondhatott neki bármit, nem tudta megváltoztatni a véleményét. Mire véget ért az őrnagy ünnepi vacsorája, az étterem már majdnem kiürült. Amikor 10 ütött az óra, egy tiszt társa felállt, hogy pohárköszöntőt mondjon Mike egészségére, és gratulált neki.
A közelgő tábori takarodó miatt a társaság már távozni készült, amikor Macy odalépett az őrnagyhoz, és kijelentette, az egész személyzet nagyon örül a felgyógyulásának, ami lehetővé teszi, hogy hazatérjen. Ha nem megyek haza, felelte nevetve Mulholland. Azt ünnepeljük, hogy előléptettek a támaszpont parancsnokává. Attól tartok, itt maradok a nyakukon, amíg véget nem ér a háború. Macy örült a hírnek, és igencsak meglepődött, amikor az őrnagy hozzátette. Jövő szombaton ezred bál lesz. Megtisztelne azzal, hogy elkísér? A nő szóhoz sem jutott. Már nem is emlékezett rá, mikor hívták utoljára randevúra. Hosszan hallgatott, de mielőtt bármit mondhatott volna, a férfi még hozzátette. Attól tartok, évek óta nem tettem a lábam a táncparketre. Ezzel én is így vagyok, ismerte be Macy. 26. fejezet. Péntek délutánonként Macy mindig betette a bankba a heti bérét és az összegyűlt borravalót. Soha nem vitte haza a pénzt, mert nem akarta, hogy Stan rájöjjön, a húga többet keres nála. A két számlája soha nem mutatott hitel túllépést, s ha minden nap használatos folyószámláján 10 font többlet maradt, abból 5-öt mindig áttett a takarékbetétjébe. Egy kis biztonsági tartalék arra az esetre, ha valami történne. Miután úgy megjárta Hugo Barringtonnal, nagyon is tudatában volt, hogy a baj bármikor beüthet. Ezen a pénteken is kiürítette a pénztárcáját a pultra, a pénztáros pedig szép kis kupacokba rendezte az érméket, ahogy minden héten tette. Ez 4 shilling és 9 penny, Mrs. Clifton, mondta, és bejegyezte az összeget a takarékkönyvébe. Köszönöm. A pénztáros visszacsúsztatta a rács alatt a takarékkönyvet, megvárta, amíg Mrs. Clifton a táskájába teszi, majd megjegyezte. Mr. Prendergast szeretne beszélni önnel. Macy gyomra rögtön görcsbe rándult. Mindig is úgy gondolta, hogy a bank igazgatók és a házi urak kizárólag rossz hírt közölnek az emberrel. Mr. Prendergast esetében jó oka is volt ezt hinni, mert a férfi legutóbb azt közölte, hogy Macy számláján nincs elég pénze Harry utolsó félévi tandíjára a Bristol gimnáziumban. Az asszony vonakodva elindult az igazgató irodája felé. Jó reggelt, Mrs. Clifton! Üdvözölte Mr. Prendergast, felállva az íróasztala mögül. Intett az ügyfelének, hogy foglaljon helyet. Személyes ügyben szeretnék beszélni önnel. Macy erre még inkább aggódni kezdett. Próbált visszaemlékezni, hogy töltötte ki csekket az elmúlt pár hétben, ami miatt esetleg túllépte a keretét. Vett ugyan egy csinos ruhát a bárra, ahová Mike Mulholland meghívta, de egy használt ruhaboltból származott, és bőven belefért a költségvetésébe. A bankunk egy nagyra becsült ügyfele érdeklődött nálunk a Broad Street-i telek után, ahol egykor a Tilly teázó állt, kezdte Mr. Prendergast. Azt hittem, mindent elveszítettem, amikor lebombázták az épületet. Nem mindent, a telek továbbra is az ön nevén van. Ugyan mit érhet, miután a németek földeltették egyelővé az egész környéket? Amikor utoljára a Chapel Street felé sétáltam, az egész egyetlen bombatölcsér volt. Lehet, hogy így van, felelte Mr. Prendergast, de az ügyfelem akkor is ajánlana 200 fontot a telek tulajdonjogáért. 200 fontot? Ismételte Macy olyan álmélkodással, mintha megütötte volna a lottó főnyereményt. Ennyit lenne hajlandó fizetni érte, erősítette meg Prendergast. Mit gondol, mennyit érhet az a telek? Kérdezte Macy, amivel meglepte a bankigazgatót. Sejtelmem sincs, asszonyom, felelte. Bankár vagyok, nem telek spekuláns. Macy pár pillanatig hallgatott. Kérem, mondja meg az ügyfelének, hogy szeretnék pár nap gondolkodási időt. Hogyne? De tudnia kell, hogy az ügyfelem kijelentette, az ajánlat egy hétig érvényes. Akkor jövő péntekig van még időm, nem igaz? Felelte Macy dacosan.
Ahogy gondolja, hölgyem, mondta Prendergast, amikor a nő felállt, hogy induljon. Akkor várom a jövő pénteken. Miközben Macy távozott a bankból, arra gondolt, hogy az igazgató még soha nem szólított a hölgyemnek. Miközben hazasétált a fekete rolós házak között, csak akkor ment busszal, ha esett, azon tűnődött, mire költene 200 fontot, de aztán inkább azt kezdte fontolgatni, kitől kérhetne tanácsot, hogy jó áre ez a telekért. Mr. Prendergast úgy adta elő, mintha jó ajánlat lenne, de ki tudja, kinek az oldalán áll. Arra gondolt, talán kikérhetné Mr. Hurst véleményét, de még haza sem ért a Stillhouse Lane-re, már eldöntötte, hogy nem lenne jó munkaerőhöz illő, hogy egy személyes ügybe bevonja a főnökét. Mike Mulholland ravasz és intelligens embernek tűnik, de ugyan mit tudhat ő arról, mennyit érnek a telkek Bristolban? Ami a bátyját Stent illeti, nem lenne semmi értelme őt megkérdezni, mivel nyilván azt mondaná, fogd a pénzt és fuss, kislány! És ha jobban belegondol, Stan a legutolsó, akinek az orrára kötné, hogy ennyi pénz pottyanhat az ölébe. Amikor befordult a Marywood Lane-re, már szürkület volt, és némely lakó készülődött az elsötétítésre. Macy semmivel sem jutott közelebb a problémája megoldásához. Ahogy elhaladt Harry egykori elemi iskolájának kapuja előtt, boldog emlékek árasztották el, és magában hálát mondott Mr. Holcombnak mindazért, amit a fiáért tett. Hirtelen megtorpant. Mr. Holcomb eszes ember. Végül is a Bristoli Egyetemre járt, diplomája van. Ő csak tudna tanácsot adni. Macy visszafordult és elindult az iskola kapuja felé, de amikor belépett az udvarra, nem látott egy lelket sem. Az órájára nézett, pár perccel múlt öt. A gyerekek már jó ideje hazamentek, úgyhogy valószínűleg Mr. Holcomb sincs már itt. Átvágott az iskola udvaron és belépett az épületbe az ismerős folyosóra. Mintha megállt volna az idő. Ugyanazok a vörös téglás falak fogadták, legfeljebb annyi változott, hogy néhánnyal több monogram volt belevésve. A falakon ugyanolyan gyerekek festette képek lógtak a vitrinekben, ugyanolyan futball serlekek díszelektek, csak épp ezeket másik csapat nyerte. Habár annyi eltérés volt, hogy a fogasokon, ahol régen a gyerekek sapkái lógtak, most gázmaszkok sorakoztak. Eszébe jutott az a nap, amikor először keleste fel Mr. Holcombot, hogy panaszt tegyen a verésnyomok miatt, amiket Harry hátsóján látott a fürdésnél. A tanító nyugodt maradt, már ő kijött a sodrából, de egy órával később már kétségesen volt afelől, hogy ki a bűnös. Macy észrevette, hogy Mr. Holcomb osztálytermének ajtaja alól vékony fénycsík szűrődik ki. Kicsit habozott, vett egy jó nagy levegőt, aztán halkan bekopogott az opálos üvegajtón. Tessék, szólt ki a vidám hang, amelyre olyan jól emlékezett. A nő belépett a terembe. Mr. Holcomb egy nagy halom könyv mögött ült és írt valamit. Macy épp be akart mutatkozni, de a férfi felugrott. Micsoda meglepetés, Mrs. Clifton! Remélem, engem keres?
Igen, magát, felelte Macy kissé zavartan. Elnézést, amiért zavarom Mr. Holcomb, de tanácsra lenne szükségem, és nem tudtam, ki máshoz fordulhatnék.
Ez hízelgő, felelte a tanító, és helyet mutatott egy 8 éveseknek való apró széken. Miben segíthetek? Macy elmesélte a Mr. Prendergasttal folytatott beszélgetést, s a 200 fontos ajánlatot, melyet a Broad Street-i telekért kapott.
Gondolja, hogy ez tisztességes ár?
Fogalmam sincs, felelte Mr. Holcomb a fejét csóválva. Nincs tapasztalatom ilyen ügyekben, és nem akarok rossz tanácsot adni. Ami azt illeti, én azt hittem, valami egészen más miatt keresett meg.
Mi más miatt?
Igen, azt reméltem, látta odakint a hirdetményt, és jelentkezni akart.
Mire? Kérdezte Macy.
Az állam új esti tanfolyamokat indít felnőttek számára, hogy segítsenek az olyanokon, mint ön, akik nyilván nagyon intelligensek, de nem volt alkalmuk annak idején befejezni az iskolát. Macy nem akarta beismerni, hogyha látta is volna a hirdetményt, nehezére esett volna elolvasni.
Pillanatnyilag túl sok a munkám, hogy bármi mással foglalkozzak, a hotel, meg minden.
Ezt sajnálattal hallom, felelte Mr. Holcomb, mert szerintem maga ideális jelentkező lenne. A legtöbb órát én magam tartom, és különösen nagy örömömre szolgált volna, ha Harry Clifton édesanyját taníthatom.
Az a helyzet, hogy
csak egy óra lenne hetente két alkalommal, győzködte tovább Mr. Holcomb. Az órák esténként lesznek, s ha úgy dönt, hogy mégsem magának való, bármikor abba hagyhatja.
Nagyon kedves, hogy rám gondolt, Mr. Holcomb. Talán majd, ha kicsit kevesebb lesz a munkám.
Macy felállt, és kezet fogott a tanítóval. Sajnálom, hogy nem tudtam tanácsot adni, Mrs. Clifton, mondta Holcomb, miközben az ajtóhoz kísérte. Megjegyzem, soha ne legyen ennél nagyobb problémája.
Nagyon kedves, hogy rám szánta az idejét, Mr. Holcomb, felelte Macy, és távozott.
Végig ballagott a folyosón, átvágott az udvaron, és kisétált az iskola kapuján. Megállt az utcán, és megbámulta a hirdetményt a táblán. Bárcsak tudna olvasni. 27. fejezet. Macynek életében csak néhányszor kellett taxiba ülnie, egyszer, amikor Harry esküvőjére ment Oxfordba, és akkor is csak a vasút állomástól, másodszor pedig nem is olyan régen, amikor az apja temetésére ment. Úgyhogy amikor egy amerikai katonai autó állt meg a Stillhouse Lane 27 előtt, egy kisé zavarban volt, és csak remélni tudta, hogy a szomszédai már behúzták a sötétítő függönyt. Amikor lesétált az emeletről az új piros selyem ruhájában, nagy váltömése volt, és a derekán széles öv, ami nagy divat volt a háború előtt, észrevette, hogy az anyja és Stan kibámulnak az ablakon. A sofőr kiszállt az autóból, és bekopogott. Kissé bizonytalannak tűnt, hogy jó címre jött-e, de amikor Macy ajtót nyitott, azonnal megértette, az őrnagy miért ezt a hölgyet hívta meg a bálba. Feszesen tisztelgett Macynek, és kinyitotta neki a kocsi hátsó ajtaját.
Köszönöm, mondta az asszony, de jobb szeretnék előülni.
Miután a sofőr megtalálta az utat vissza a főutcára, Macy megkérdezte, mennyi ideje dolgozik Mulholland őrnagynak. Egész életemben neki dolgoztam, asszonyom, szinte kölyök korom óta.
Nem egészen értem, mondta Macy.
Mind a ketten az észak-karolinai Raleigh-ben születtünk. Ha vége lesz a háborúnak és hazamegyek, visszatérek a régi munkahelyemre, az őrnagy gyárába.
Nem is tudtam, hogy gyára van.
Több is, asszonyom. Raleigh-ben csak kukorica királyként ismerik.
Kukorica király? Csodálkozott Macy.
Itt Bristolban nem is tudják, milyen a jó kukorica, asszonyom. Ahhoz, hogy az ember igazán tudja, milyen finom, frissen szedve kell enni, s lehetőleg Észak-Karolinában. Főve, olvasztott vajjal meglocsolva.
És ki irányítja a gyárakat, amíg a kukorica királya németekkel harcol?
A fiatal Joy, a kisebbik gyermeke, és gondolom besegít a nővére Sandy is.
Egy fia meg egy lánya van?
Két fia, és egy lánya volt, de sajnos az ifjabb Mike-ot lelőtték a Fülöp-szigeteken. Macy szívesen kifaggatta volna a tizedest Mike feleségéről is, de úgy érezte, a fiatal embert zavarba ejtenék a kérdések, úgyhogy inkább biztonságosabb vizekre evezett, és Karolináról érdeklődött. Ez a legnagyszerűbb a 48 államból, felelte a fiatalember, és egyfolytában Észak-Karolináról mesélt, amíg oda nem értek a támaszpont kapujához. Amikor az őr észrevette a kocsit, azonnal felemelte a sorompót, és tisztelgett Macynek, amikor behajtottak. Az őrnagy azt kérte, hogy vigyem egyenesen a szállására, hogy igyanak egyet, mielőtt elindulnának a bálba. A kocsi megállt egy előre gyártott elemekből összeállított kis épület előtt, és Macy meglátta Mike-ot. Kipattant a kocsiból, mielőtt a sofőr kinyithatta volna neki az ajtót, és gyorsan oda sietett a férfihoz. Mike lehajolt, és arcon csókolta. Jöjjön be, drágám, szeretném, ha megismerkedne néhány bajtársammal. Elvette Macy kabátját, és megjegyezte. Csodásan néz ki.
Mint egy cső kukorica? Érdeklődött Macy.
Inkább, mint egy észak-karolinai őszi barack, mondta az őrnagy, és a nappali felé kísérte a vendégét, ahonnan nevetgélés és vidám beszélgetés zaja szűrődött ki. Mindenki féltékeny lesz rám, mert az én partnerem a bál szépe. Macy belépett a szobába, amely tele volt a bálba készülő tisztekkel és a vendégeikkel. Az asszonynak átfutott a fején, hogy vajon, ha egy angol őrnagy vendégeként jelenne meg a Wessexi ezred, innen alig pár kilométerre lévő főhadiszállásán, ott is egyenrangúként kezelnék-e a tisztek? Mike körbevezette a szobában, és mindenkinek bemutatta, a támaszpont parancsnokának is, akinek láthatóan nagyon tetszett. Ahogy Macy egyik csoporttól a másikig lépkedett, észrevette, hogy több fénykép is áll a szobában a kisasztalokon, a könyvespolcokon és a kandalló párkányon, amelyek csak Mike feleségét és gyerekeit ábrázolhatták. Valamivel 9 után a vendégek elindultak a tornaterembe, ahol a bált rendezték, de a kötelességtudó házigazda előbb minden hölgyre felsegítette a kabátját az előszobában. Macynek ez alkalmat adott arra, hogy alaposabban szemügyre vegye a fényképeken szereplő gyönyörű fiatal nőt. Ő a feleségem, Abigail, mondta Mike, amikor visszatért a szobába. Ugyanolyan ragyogó szépség volt, mint maga. Még mindig nagyon hiányzik. Rákban halt meg majdnem 5 éve. Na, látja, ez olyan dolog, aminek érdemes lenne hadat üzenni.
Sajnálom, mondta Macy, nem akartam.
Semmi baj. Láthatja, mennyi közös van bennünk. Pontosan megértem, mit érezhetett, amikor elveszítette a férjét és a fiát. De a pokolba is. Ez az este a szórakozásé, és nem az ön sajnálatra való. Jöjjön, drágám, most, hogy sikerült az összes tiszt társamat féltékenyé tenni, menjünk, a többiek is hadd irigykedjenek. Macy elnevette magát, és elfogadta az őrnagy oda nyújtott karját. Amikor a táncparketre lépett, úgy érezte magát a fiatalos, vidám amerikaiak között, mintha egész életében ismerte volna őket. Az este folyamán több tiszt is felkérte táncolni, de Mike csak ritkán engedte el maga mellől. Amikor a zenekar eljátszotta az utolsó tangót, Macy szinte el se hitte, milyen gyorsan elrepült ez az este. Miután elhalt a taps, senki sem mozdult a táncparketről. A zenekar egy Macy számára ismeretlen dallamot kezdett el játszani, amely mindenki mást arra emlékeztetett a teremben, hogy a hazájuk háborúban áll. Sokan a fiatalemberek közül, akik vigyázzálásban a szívükre tett kézzel hallgatták a csillagsávos lobogót, nem fogják megérni a következő születésnapjukat, ahogy Harry sem. Milyen felesleges elpocsékolása a sok fiatal életnek, gondolta Macy. Miután lesétáltak a táncparketről, Mike azt javasolta, hogy térjenek vissza a szállására, és igyanak meg egy pohár viszkit, mielőtt a tizedes hazavinni. Macy életében először ivott viszkit, és hamar megoldotta a nyelvét.
Mike, lenne egy kis problémám, kezdte, miután letelepedett a kanapéra, és a férfi újra töltötte a poharát. Mivel csak 1 heten van a megoldására, jól jönne egy cseppnyi a maga józan amerikai eszéből.
Mondja csak, drágám, felelte Mike, de figyelmeztetem, hogy ha a britekről van szó, én soha nem értettem az észjárásukat, ami azt illeti, maga az első, akivel jól érzem magam. Biztos benne, hogy nem amerikai? Macy nevetett.
Ez nagyon kedves magától, Mike.
Megint kortyolt a viszkiből, és már úgy érezte, akár többre is képes lenne, mint a problémáiról beszélni.
Ez az egész sok évvel ezelőtt kezdődött, amikor volt egy kis teázom a Broad Street-en, a Tilly. Most már csak egy lepusztult telek áll a helyén, de valaki 200 fontot ajánlott érte.
És mi a probléma? Kérdezte Mike.
Fogalmam sincs, hogy valójában mennyit ér.
Hát, egy valami biztos, amíg esélye van arra, hogy a németek visszatérnek és tovább folytatják a bombázást, addig senki sem akarhat építkezni azon a telken, legalábbis a háború végéig.
Mr. Prendergast, a bankár, azt mondta, az ügyfele ingatlan spekuláns.
Nekem inkább úgy hangzik, hogy profitvadász, jegyezte meg Mike. Aki olcsón felvásárol lerombolt telkeket, aztán amikor vége lesz a háborúnak, nagyot kaszálhat rajta. Őszintén szólva, az ilyen szerencse lovagok bármire képesek a gyors megtérülésért.
De nem lehetséges, hogy a 200 font tisztességes ajánlat?
Attól függ, mennyi az egyesített érték.
Nem egészen értem.
Azt mondja, az egész Broad Street-et lebombázták, és egy épület sem maradt meg?
Igen, de ettől miért lenne értékesebb az én kis telkem?
Ha ez a spekuláns már rátette a kezét minden más telekre az utcában, akkor maga nagyon jó alkú pozícióban van. Sőt, nyugodtan követelhet egy egész kis vagyont, mivel a maga telke az egyetlen, ami megakadályozhatja, hogy az illető felépítsen egy egész háztömböt. Bár ő nyilván nem szeretné, hogy maga erre rájöjjön.
És hogy deríthetném ki, hogy a kis telkem tényleg ilyen értékese?
Mondja meg a bankárának, hogy nem éri be 400 fontnál kevesebbel, és akkor majd megtudja, hogy áll a helyzet.
Köszönöm, Mike, mondta Macy. Ez nagyon jó tanács.
Elmosolyodott, kortyolt még egy nagyot a viszkiből, aztán elájult. Egyenesen Mike karjába. 28. fejezet. Amikor Macy másnap reggel lement reggelizni, nem is emlékezett rá, hogy jutott haza az előző este, vagy kivitte fel az emeletre a szobájába.
Én fektettelek ágyba, mondta az anyja, miközben töltött neki egy csésze teát. Egy kedves fiatal tizedes hozott haza autóval. Még az emeletre is segített felcipelni.
Macy leroskadt egy székre, aztán szép lassan elmesélte az anyjának, hogyan telt az este, és nem hagyott semmi kétséget afelől, mennyire élvezte Mike társaságát.
Biztos vagy benne, hogy nem nős? Faggatta az anyja. Ugyan már, ne siess ennyire előre, ez csak az első randevunk volt. És úgy tűnik, tetszel neki. Azt hiszem, meghívott színházba a jövő hétre, de abban nem vagyok biztos, melyik napra vagy melyik színházba, mondta Macy,
épp amikor a bátyja bejött a konyhába. Stan ledobta magát az asztal végében álló székre, és várta, hogy elé tegyék az apkásáját, aztán felhabzsolta, ahogy egy kutya lefetyeli a vizet egy forró nyári napon. Miután végzett, felbontott egy üveg sört, és egyhajtásra kiitta. Kérek még egyet, mondta, mivel vasárnap van, tette hozzá, és nagyot befögött. Macy soha nem szólt egy szót sem Stan reggeli rituáléja közben, és többnyire el is indult munkába, mielőtt a bátyjának ideje lett volna a nézeteit hangoztatni bármiről, ami épp az eszébe jutott. Macy felállt és indulni akart a reggeli istentiszteletre, amikor Stan felmordult. Ülj csak le, hugicám! Szeretnék egy szót váltani veled, mielőtt templomba mész. A nő legszívesebben válasz nélkül kisétált volna, de tudta, hogy Stan minden további nélkül visszarángatná, vagy akár be is húzna neki egyet, ha olyan kedvében van. Úgyhogy inkább visszaült az asztalhoz. Mit fogsz csinálni a 200 fonttal, ami nem sokára az öledbe pottyan? Érdeklődött Stan.
Honnan tudsz te erről?
Anya mondta el tegnap este, amikor te a városban hetyegtél az amerikai pasasoddal. Macy összevont szemöldökkel az anyjára nézett, aki szégyenkezve hallgatott.
Csak tájékoztatásul közlöm, Stan, hogy Mulholland őrnagy igazi úriember, s hogy mit csinálok a szabadidőmben, ahhoz semmi közöd.
Ő is csak egy amerikai te ostoba liba, és hadd figyelmeztesselek, ezek nem várják meg, amíg felkínálnak nekik valamit. Mindenről azt hiszik, hogy joguk van hozzá.
Te már megint mindent nagyon jól tudsz, igaz?
Felelte Macy, és próbált nyugodt maradni.
A jenkik mind egyformák, jelentette Kisten. Csak egy valamit akarnak, és ha megkapták, akkor hazatakarodnak, és ránk hagyják, hogy befejezzük a munkát, ahogy az első háborúban is tették.
Macy tudta, hogy nem lenne értelme tovább folytatni a meddő vitát, úgyhogy csak ült némán, és remélte, hogy ez alkalommal gyorsan lecsillapodik a vihar.
Még mindig nem mondtad meg, mit fogsz csinálni a 200 fonttal?
Még nem döntöttem el, felelte Macy. Minden esetre neked semmi között hozzá, hogy mire költöm a pénzt.
Nagyon is sok közön van hozzá, jelentette Kisten, mert a fele az enyém.
Ezt meg miből gondolod?
Először is azért, mert az én házamban laksz, úgyhogy jogom van hozzá. És hadd figyelmeztesselek, Hugicám, ha azt terveznéd, hogy átvágsz, és nem kapom meg a részemet, akkor olyan kékre-zöldre verlek, hogy még egy néger amerikainak sem fogsz kelleni.
Hány ingerem van tőled, Stan? Mondta Macy.
Fele annyira se, mint amilyen akkor lesz, ha nem perkálod le a pénzt, mert...
Macy ebben a pillanatban felállt, és kivonult a konyhából az előszobába. Felkapta a kabátját, és már kint is volt a házból, mielőtt Stan a végére ért volna a triádának. Amikor megnézte, hányan foglaltak asztalt ebédre ezen a vasárnapon, Macynek rögtön feltűnt, hogy lesz két vendég, akiket a lehető legtávolabb kell ültetnie egymástól. Mike Mulhollandot a szokásos asztalához, Patrick Casey-t pedig a terem túlsó végébe, hogy még véletlenül se találkozhassanak egymással. Majdnem 3 éve nem látta Patricket. Azon tűnődött, sokat változott-e. Vajon még mindig olyan ellenállhatatlanul jóképű, és nem veszítette el az ír sármját, ami annyira megragadta az első találkozásukkor? Az egyik kérdésre azonnal választ kapott abban a pillanatban, ahogy a férfi belépett az étterembe.
Mennyire örülök, hogy újra látom ennyi idő után, Mr. Casey, üdvözölte Macy, aztán az asztalához kísérte.
Több középkorú nő is alaposan megnézte magának a jóképű írt, miközben átsétált a termen.
Ez alkalommal hosszabb ideig marad? Kérdezte Macy, és átnyújtotta az étlapot.
Az csak tőled függ, felelte Patrick. Kinyitotta az étlapot, de bele sem pillantott.
Macy remélte, hogy senki sem vette észre, mennyire elpirult. Megfordult, és meglátta, hogy Mike Mulholland a recepciónál vár. Soha nem hagyta, hogy más kísérje az asztalához, mint Macy. Gyorsan odasietett hozzá, és a fülébe súgta.
Hello, Mike. Lefoglaltam a szokásos asztalát. Kérem, jöjjön velem.
Már is.
Amíg az őrnagy tanulmányozta az étlapot, bár vasárnaponként mindig ugyanazt a két fogást rendelte, a napi ajánlatban szereplő levest és főtt marhahúst Yorkshire pudinggal. Macy gyorsan visszament Patrickhez, hogy felvegye a rendelését. Az elkövetkező 2 órában Macy gondosan szemmel tartotta mindkét férfit, miközben próbálta felügyelni a többi 100 vendéget is. Amikor az óra 3-at ütött, már csak 2 maradtak a teremben, John Wayne és Gary Cooper, gondolta Macy, és várta, melyik cowboy ránt először pisztolyt. Összehajtogatta Mike számláját, egy tálcára tette, és odavitte neki. Az őrnagy nem ellenőrizte a tételeket, csak fizetett.
Ma is remek volt minden, mondta, majd suttogva hozzátette.
Akkor ugye megbeszéltük a kedd esti színházat?
Hát persze, drágám, felelte évődve Macy.
Akkor 8-kor találkozunk az Old Vic előtt, mondta Mike, miközben egy pincérnő elsétált az asztal mellett.
Már nagyon várom, és majd továbbítom a dicséretet a séfnek.
Mike a nevetését elfojtva felállt, és kisétált az étteremből. Az ajtóból visszanézett Macyre, és rámosolygott. Miután eltűnt, a nő Patricknek is kivitte a számlát. A férfi megnézett minden tételt, aztán jó nagy borravalót hagyott. Van ma estére valami programod? Kérdezte, és rámosolygott Macyre azzal a mosolyjal, amelyre oly jól emlékezett.
Igen, esti iskolába járok.
Most viccelsz? Csodálkozott Patrick.
Nem, és nem késhetek el, mert ez lesz az első alkalom a 12 hetes tanfolyamból.
Azt nem árulta el, hogy valójában még mindig nem döntötte el, elmenjene.
Akkor csak kedden találkozhatunk, mondta Patrick.
Kedre már van egy randevum.
Komolyan? Vagy csak azért mondod, hogy megszabadulj tőlem?
Nem, tényleg színházba megyek.
Na is szerdán. Vagy akkor algebrát tanulsz?
Nem, fogalmazást és felolvasást.
Csütörtökön, próbálkozott Patrick, igyekezve visszafojtani a bosszúságát.
Igen, csütörtökön ráérek, felelte Macy,
épp amikor egy másik pincérnő elsétált az asztala mellett.
Ez nagy megkönnyebbülés, mondta Patrick. Már kezdtem azt hinni, hogy kénytelen leszek a következő hétig várni, hogy időpontot kapjak.
Macy elnevette magát.
Szóval, mit akarsz csinálni?
Gondoltam, kezdhetnénk azzal, hogy elmegyünk a Mrs. Clifton.
Macy megfordult, a hotel igazgatója állt ott, Mr. Hurst.
Ha végzett a vendéggel, lenne olyan kedves bejönni az irodámba?
Macy azt hitte, diszkréten intézte a dolgokat, de most megijedt, hogy talán még ki is rúgják, mert a hotelnél szigorúan tiltották, hogy a személyzet a vendégekkel barátkozzon. Így veszítette el az előző állását is, és éppen Pat Casey miatt.
Örült, hogy Patrick szónélkül távozott, és miután megnézte, hogy minden rendben van-e a kasszában, jelentkezett Mr. Hurst irodájában.
Foglaljon helyet, Mrs. Clifton. Egy meglehetősen komoly ügyet kell megbeszélnünk.
Macy leült, és megkapaszkodott a szék karfájában, hogy ne remegjen.
Úgy látom, megint nagyon zsúfolt napja volt.
142 alkalommal adtak borravalót a vendégek, felelte Macy. Majdnem rekord.
Nem tudom, hogy fogom magát pótolni, mondta Mr. Hurst, aztán folytatta. De ezeket a döntéseket a felsőbb vezetés hozza, nem én, ugye megérti?
De én szeretem a munkámat, védekezett Macy.
Az lehet, de meg kell mondanom, hogy ez alkalommal egyetértek az igazgatósággal.
Macy hátradőlt, elfogadta a sorsát.
Egyértelművé tették, folytatta Mr. Hurst, nem akarják, hogy továbbra is itt dolgozzon az étteremben, és megkértek, hogy a lehető leghamarabb keressek maga helyett valaki mást.
Tehát miért?
Mert szeretnék, ha vezető pozícióba kerülne. Őszintén szólva, Macy, ha férfi lenne, már rég az egyik szállodánkat igazgatná. Gratulálok!
Köszönöm,
mondta a nő, és csak most kezdte felfogni, mi történik.
Akkor essünk túl a formaságokon, rendben?
Mr. Hurst kihúzta az íróasztal a fiókját, és elővett egy levelet.
Ezt gondosan olvassa át, ebben részletesen leírják az új munkakörét. Miután végignézte, írja alá és hozza vissza nekem, én pedig továbbítom az igazgatóságnak.
Macy ekkor végre meghozta a döntést az esti iskoláról.
29. fejezet.
Macy egy kicsit félt, hogy bolondot csinál magából. Amikor odaért az iskola kapujához, majdnem sarkon fordult, és meg is tette volna, ha nem látja meg, hogy egy nála idősebb nő belép az iskolába. Követte végig a folyoson, és amikor a nő odaért az osztályteremhez, Macy megállt és belesett. Azt remélte, annyira tele lesz a terem, hogy őt észre sem veszik, amikor belép. De csak heten ültek oda bent, két férfi és öt nő. Beosont az osztályterem leghátuljába, s leült a két férfi mögé, remélve, hogy ott nincs szem előtt. De azonnal megbánta a döntését, mert eszébe jutott, hogy ha az ajtó mellett ült volna le, akkor könnyebben megszökhetne. Amikor nyílt az ajtó és beviharzott Mr. Holcomb, Macy lehajtotta a fejét. A tanító elfoglalta a helyét a tábla előtt a katedrán, megigazgatta a fekete köpenye gallérját, majd végig hordozta a tekintetét a tanítványain. Elmosolyodott, amikor észrevette leghátul Mrs. Cliftont. Azzal kezdjük, hogy felírom a táblára az ABC összes betűjét, mondta Holcomb, és szeretném, ha hangosan kimondanák őket, ahogy írom. Fogott egy krétát, és hátat fordított a diákoknak. Felírta az A betűt a táblára, mire több hang is megszólalt. Aztán a B következett, ezt már igazi kórus kísérte, a C-t pedig már mindenki fújta, kivéve Macy-t. Amikor a Z-hez értek, azt már ő is elsuttogta. Most találomra rámutatok egy-egy betűre, és lássuk, így is felismerik-e. Második alkalommal Macy a betűk felét el tudta olvasni, és a harmadik próbálkozásnál már ő vezette a kórust. Amikor letelt az egy óra, Mr. Holcombon kívül más meg sem mondta volna, hogy 20 éve ez az első tanóra, amelyen részt vett. Macy már egyáltalán nem sietett haza. Mire újra találkozunk szerdán, mondta Mr. Holcomb, tudniuk kell leírni az összes betűt ABC sorrendben. Macy úgy tervezte, már keddre bemagolja az ABC-t, nehogy véletlenül is hibázzon a rákövetkező napon. Aki ráér, azt meghívom egy italra a kocsmába, aki nem, azzal találkozunk jövő szerdán, fejezte be végül Mr. Holcomb. Macy úgy gondolta, rá nem vonatkozik a meghívás, úgyhogy felállt és kifelé indult, amíg a többiek odasereglettek a tanítóasztala köré, és tucatnyi kérdéssel halmozták el. Eljön velünk, Mrs. Clifton, szólt utána a tanár, amikor Macy az ajtóhoz ért.
Köszönöm, Mr. Holcomb, szívesen, felelte az asszony, és csatlakozott a többiekhez, akik átsétáltak az utca túloldalára, a kikötő nevű ivóba.
A többiek aztán lassan egyenként elszállingoztak, míg végül csak ketten maradtak az asztalnál. Tudja, hogy maga mennyire okos? Kérdezte Mr. Holcomb, miután rendelt Macynek még egy narancslét.
De hát már 12 éves koromban otthagytam az iskolát, és még mindig nem tudok igazán írni-olvasni.
Lehet, hogy túl korán hagyta ott az iskolát, de azért a tanulást nem hagyta abba. És mivel Harry Clifton édesanyja, valószínűleg az lesz a vége, hogy én tanulok majd magától.
Miért? Harrytől is tanult?
Minden nap, anélkül, hogy tudatában lettem volna. De azzal már a legelején tisztában voltam, hogy Harry okosabb nálam. Csak reméltem, hogy sikerül bejuttatnom a Bristol gimnáziumba, mielőtt ő maga is rájön erre.
És így lett? Kérdezte Macy mosolyogva.
Csak hajszálom múlt, ismerte be Holcomb.
Az utolsó rendelés záróra, kiabálta a kocsmáros.
Macy a bárpult mögött a falon lógó órára pillantott, el sem akarta hinni, hogy már 9:30 van. Természetesnek tűnt, hogy Mr. Holcomb haza kísérje, végül is olyan hosszú ideje ismerték egymást. Útközben a kivilágítatlan utcákon egy csomó történetet mesélt Harryről, amitől Macy egyszerre érzett boldogságot és szomorúságot. Mr. Holcombnak is nagyon hiányzott a fiú, és Macynek bűntudata volt, amiért annak idején meg sem köszönte neki, hogy annyit törődött Harryvel. Amikor odaértek a Stillhouse Lane-i házukhoz, Macy megszólalt.
Nem is tudom a keresztnevét.
Arnold, felelte szégyellősen a férfi.
Illik magához. Akkor szólíthatom Arnoldnak?
Hogyne, persze.
Maga pedig hívjon csak Macynek.
Elővette a kapukulcsot, és a zárba dugta.
Jó éjszakát, Arnold, szerdán találkozunk.
A színházban töltött este sok boldog emléket idézett fel Macyben azokról az időkről, amikor Patrick Casey elvitte az Old Vicbe, ha éppen Bristolban járt. Végre kezdett volna elhalványulni Patrick emléke most, hogy egy másik férfival tölt egyre több időt, akivel talán közös jövője is lehet. Erre felbukkan ez az átkozott kísértet a múltból. Az ír csupán annyit mondott neki, hogy jó oka van a látogatásának, és Macynek nem volt sok kétsége, hogy mi lehet ez az ok. Nem akarta, hogy Patrick megint felkavarja az életét. Mike-ra gondolt, aki az egyik legkedvesebb és legrendesebb férfi volt, akivel valaha is találkozott, és aki olyan meghatóan próbálta titkolni előle az érzéseit. Egy valamit megtanult Patricktől, azt, hogy soha ne késsen a színházból. A férfi úgy tartotta, nincs kínosabb, mint az emberek lábán taposva befurakodni a sötétben, miután felment a függöny, főleg, ha a sor közepén ül az ember. Mike ott ácsorgott az előcsarnokban egy műsorfüzettel a kezében, amikor Macy 10 perccel a kezdés előtt megérkezett. Ahogy meglátta az őrnagyot, elmosolyodott, és arra gondolt, mindig, hogy felvidítja. Mike viszonozta a mosolyát, és gyengéden arcon csókolta. Nem tudok túl sokat Noel Cowardról, ismerte be, miközben átadta a műsorfüzetet, de most olvastam a darab tartalmát, és mint kiderül, egy férfiról és egy nőről szól, akik nem tudják eldönteni, kivel kellene összeházasodniuk. Macy hallgatott, miközben besétáltak a zsőjékhez. Magában elkezdte visszafelé mondani az ABC-t, míg el nem jutott a H betűig. Amikor odaértek a helyükhöz, kiderült, hogy középpen ülnek. Eltűnődött vajon Mike-nak, hogy sikerült ilyen jó jegyeket szereznie, amikor ez a darab mindig telt házzal ment. Miután kialudtak a fények és felgördült a függöny, Mike megfogta a nő kezét. Csak akkor engedte el, amikor Owen Nars megjelent a színpadon, és a közönség tapsban tört ki. Macyt magával ragadta a történet, még ha kicsit túlságosan is közelről érintette a téma. De a varázslatot hirtelen megtörte egy sziréna hangos sivítása, amely elfojtotta Nars szavait. A közönség egy emberként felnyögött, a színészek pedig lesiettek a színpadról. Helyettük megjelent a színház igazgatója, aki olyan hatékonyan irányította a nézőtér kiürítését, hogy az egy főtörzs őrmester szívét is megmelengette volna. A bristoliak rég megszokták már, hogy a városuk felett időnként futó látogatást tesznek a német bombázók, akiknek eszük ágában sincs fizetni a színház jegyért. Mike és Macy kisiettek a színház teremből, és lementek egy lépcsőn a kopár, de ismerős óvóhelyre, mely a rendszeres színház látogatóknak szinte második otthonuk volt. Az emberek leültek, ahová tudtak, hogy kivárják annak az előadásnak a végét, amire nem kellett jegyet váltani. Clement Attlee egyszer azt mondta, hogy a légvédelmi óvóhely a legnagyobb társadalmi olvasztó tégely. Nem így képzeltem el a rendezvunkat, mondta Mike, és leterítette a zakóját a kőpaddóra. Macy letelepedett rá. Fiatal koromban, mesélte, sok fiatalember próbált lecsábítani ide, de maga az első, akinek sikerült. Az őrnagy nevetett, Macy pedig firkálgatni kezdett valamit a műsorfüzet hátuljára. Ez hízelgő, mondta Mike, és gyengéden átkarolta a nő vállát, miközben a föld rázkodni kezdett a lehulló bombáktól, melyek veszélyesen közel robbantak. Ugye sosem járt még Amerikában? Kérdezte, hogy elterelje a nő figyelmét a bombázásról.
Még Londonban sem jártam soha, vallotta be Macy. Ami azt illeti, Weston-super-Mare és Oxford a legtávolabbi helyek, ahova valaha is eljutottam, és mindkét út katasztrofálisan végződött, úgyhogy talán jobb lenne, ha maradnék a fenekemen.
Mike felnevetett. Szeretném megmutatni magának Amerikát, mondta.
főleg a déli államokat. Azt hiszem, meg kell kérnünk a németeket, hogy tartsanak egy kis szünetet, mielőtt ilyesmit fontolgatnánk, jegyezte meg Mészi, miközben felharsanta légitámadás végét jelző csengő. Az óvóhelyen taps tört ki, s a nem várt szünet után mindenki visszaindult a nézőtérre. Miután elfoglalták a helyüket, a színház igazgató ismét megjelent a színpadon. Az előadást szünet nélkül folytatjuk, jelentette be. De ha a németek úgy döntenének, hogy újból meglátogatnak bennünket, akkor félbe kell szakítanunk. Sajnos a jegyek árát nem tudjuk visszatéríteni. A németek hozzák a szabályokat. Csak kevesen nevettek. A függöny pillanatokon belül újból felgördült, Mészi ismét belemerült a történetbe, és amikor a színészek végül meghajoltak, az egész közönség állva tapsolt, és nem csak az előadásnak, hanem, ahogy Mike mondta, annak is, hogy újabb kis győzelmet arattak a Luftwaffe felett. A Harvesba menjünk vacsorázni, vagy a Pentrybe? Kérdezte az őrnagy, és fogta a műsorfüzetet, melyen Mészi a darab címének minden betűjét áthúzta, majd ABC sorrendben újraírta. A Pentrybe, mondta Mészi. Nem szerette volna beismerni, hogy amikor egyetlen egyszer a Harrisben jártak Patrickkel, egész este rettegve figyelte a körülötte lévőket, nincs-e köztük Lord Harry lánya, Elizabeth és Hugo Barrington. Mike hosszasan tanulmányozta az étlapot, amin Mészi kicsit meglepődött, mert elég kevés étel szerepelt rajta. Ha együtt voltak, a férfi többnyire a támaszponton történtekről mesélt, de aznap este nem így volt. Még arról se panaszkodott, amiről oly gyakran, hogy a britek nem értik a baseballt. Mészi már attól kezdett tartani, hogy a férfi nem érzi jól magát. Minden rendben van, Mike? Kérdezte. Az őrnagy felpillantott. Visszaküldenek az államokba, mondta, amikor a pincér megjelent az asztaluknál, és megkérdezte, szeretnének-e rendelni. Remek az időzítés, gondolta Mészi. De így legalább nyert egy kis gondolkodási időt, amelyet nem arra használt, hogy a menüt tanulmányozza. Miután rendeltek, a pincér távozott, Mike újra kezdte. Irodai munkára rendeltek Washingtonba. Mészi átnyúlt az asztal fölött, és megfogta a férfi kezét. Próbáltam elintézni, hogy maradhassak még fél évig, hogy magával lehessek, de elutasították a kérésemet. Ezt sajnálattal hallom, de kérem, ne mondjon semmit, Mészi, ne nehezítse meg még jobban a helyzetemet, mert már így is épp elég nehéz, bár Isten látja lelkemet, elégszer átgondoltam mindent. Újabb hosszú csönd következett. Tudom, hogy csak nagyon rövid ideje ismerjük egymást, de az én érzéseim mit sem változtak azóta, hogy először megláttam. Mészi elmosolyodott. És azon tűnődtem. Abban reménykedtem, azért imádkoztam, hogy esetleg fontolóra veszi, ha megkérem, hogy jöjjön velem Amerikába, mint a feleségem. Mészi szóhoz sem jutott. Ez nagyon hízelgő, nyögte ki végül, de semmi más nem jutott eszébe. Persze tisztában vagyok vele, hogy kell egy kis idő, hogy átgondolja. Sajnálom, de a háború nem teszi lehetővé a hosszú udvarlást. És mikor utazik haza? A hónap végén. Úgyhogy ha igent mondana, akkor összeházasodhatunk itt a támaszponton, aztán férj és feleségként repülhetünk haza. Előrehajolt és megfogta a nő kezét. Soha életemben semmiben nem voltam ennél biztosabb, mondta, miközben a pincér ismét felbukkant. Kinek adhatom a májpástétomot? Mészi egy szemhúnyásnyit sem aludt ezen az éjszakán, és amikor reggel lement reggelizni, elmesélte az anyjának, hogy Mike megkérte a kezét. Mondj igent, vágta rá rögtön Mrs. Tenkok. Soha nem lesz ennél jobb esélyed, hogy új életet kezdj. Valljuk be, vetett szomorú pillantást Harry fényképére a kandalló párkányon, már nincs semmi, ami ide kötne. Macy éppen el akarta mondani, mi az egyetlen fenntartása, amikor Stan berontott a konyhába. Macy felállt az asztaltól. Jobb lesz, ha indulok, ha nem akarok elkésni a munkából.
Nehogy azt hidd, hogy elfeledkeztem a 100 fontról, amivel jössz nekem,
kiabált utána a bátyja, ahogy kifelé indult. Macy idegesen üldögélt a legelső padban, amikor Mr. Holcomb este 7-kor belépett az osztályterembe. Az óra során többször is a levegőbe lendült a keze, mint egy fáradhatatlanul szorgalmas iskolás lánynak, aki mindenre tudja a választ, és szeretné, ha ezt a tanító is észrevenni. Ha Mr. Holcombnak ez feltűnt, nem adta semmi jelét. Macy, tudna ezentúl inkább kedden és csütörtökön órákra járni? Kérdezte később, miközben az osztály többi tagjával együtt a kocsma felé sétáltak.
Miért? Nem vagyok elég jó?
Épp ellenkezőleg. Úgy döntöttem, áthelyezem egy középhaladó osztályba, mielőtt túlságosan leelőzi a többieket, intett a társai felé.
De nem lesz az nekem túlságosan mély víz, Arnold?
De igen. Remélem, hogy az lesz, ám a hónap végére biztosan behozza a lemaradását, és akkor áthelyezem a haladó csoportba. Macy nem válaszolt. Hamarosan el kell mondania Arnoldnak, hogy a hónap végére neki egészen más tervei vannak. Végül megint kettesben maradtak a bárpult mellett, és a férfi ismét hazakísérte a Stillhouse Lane-re. Csak épp ez alkalommal, amikor Macy elővette a kapukulcsot a táskájából, az volt az érzése, mintha a tanár ahhoz gyűjtene bátorságot, hogy megcsókolja. Ez azért most nem hiányzott. Nincs így is épp elég problémája.
Azon tűnődtem, szólalt meg Mr. Holcomb, milyen könyvet kellene legelőször elolvasnia?
Nem könyv lesz, felelte Macy, és bedugta a kulcsot a zárba, hanem egy levél.
30. fejezet. Patrick Casey hétfőn, kedden és szerdán is a szálloda éttermében reggelizett, ebédelt és vacsorázott. Macy azt gyanította, azért akarja vacsorára hívni a Plimsoll Line nevű étterembe, hogy ezzel felelevenítse benne a régi szép emlékeket. Ami azt illeti, valóban nem járt ott azóta, hogy a férfi visszatért Írországba. Igaza volt. Valóban sikerült vele felidézni a régi emlékeket. Macy viszont már döntött. Nem hagyja, hogy még egyszer levegye a lábáról Patrick sármja, s vonzó külseje. Beszélni akart neki Mike-ról és a terveikről. De ahogy telt az este, egyre inkább nehezére esett előhozakodni a mondandójával.
És mi történt veled, mióta utoljára Bristolban jártam? Kérdezte Patrick, miközben megittak egy italt vacsora előtt a bárban.
Nem mintha nem vettem volna észre, hogy te vezeted a város legjobb szállodájának éttermét, miközben valahogy arra is van időt, hogy esti iskolába járj.
Igen, és ez mind nagyon fog hiányozni, ha... kezdte szomorkásan Macy.
Ha micsoda?
Ez csak egy 12 hetes tanfolyam, mondta gyorsan a nő.
12 hét múlva szerintem te leszel az, aki órákat adhat.
És veled mi van? Te mit csináltál mostanában?
Kérdezte Macy, miközben a főpincér odalépett szólni, hogy elkészült az asztaluk.
Patrick nem válaszolt a kérdésre, csak miután leültek a terem sarkában álló csendes asztalhoz.
Talán emlékszel, hogy úgy 3 évvel ezelőtt igazgató helyettesnek nevezte ki a cégnél, ezért kellett visszamennem Dublinba.
Nem felejtettem el, miért kellett visszamenned Dublinba, felelte nyomatékosan Macy.
Többször is próbáltam visszajönni Bristolba, de miután kitört a háború, szinte lehetetlenné vált az ideutazás, ráadásul írni sem tudtam neked.
Nos, ez a probléma a közeljövőben valószínűleg megoldódik.
Majd felolvashatsz nekem az ágyban.
És hogy mennek a cégetek dolgai ezekben a nehéz időkben? kérdezte Macy, biztonságosabb vizekre terelve a beszélgetést.
Ami azt illeti, sok ír cég elég jól profitált a háborúból, mivel az országunk semleges, mindkét oldallal köthetünk üzletet.
Hajlandó vagy üzletelni a németekkel? Kérdezte döbbenten Macy.
Nem. A cégünk mindig világossá tette, hogy kinek az oldalán áll. Viszont nyilván nem lep meg, hogy bőven akadnak olyan honfitársaim, akik boldogan kötnek üzletet németekkel.
Emiatt volt néhány kemény évünk, de miután az amerikaiak is beléptek a háborúba, az írek is egyre inkább hisznek abban, hogy a szövetségesek nyerhetik meg a háborút. Most itt lett volna a remek lehetőség, hogy meséljen Patricknek egy bizonyos amerikairól, de Macy nem ragadta meg az alkalmat.
És most mi hozott Bristolba? Kérdezte.
A válasz egyszerű. Te.
Én?
A nő gyorsan próbált kitalálni valami meggyőző kibúvót, amivel visszaterelhetné a társalgást a kevésbé személyes témákra.
Igen. Az ügyvezető igazgatónk nyugdíjba vonul az év végén, s az elnök engem kért fel a helyére.
Gratulálok.
Macy megkönnyebbült, hogy megint biztosabb talajon mozognak.
És talán azt szeretnéd, hogy én vállaljam el az igazgatóhelyettesi posztot?
Próbált tréfálkozni.
Nem.
Azt szeretném, hogy légy a feleségem.
Macy hangja megváltozott.
Az eszedbe sem jutott, Patrick, az elmúlt 3 évben, hogy esetleg lehet valaki más az életemben?
De igen, minden áldott nap. És azért is utaztam most ide, hogy kiderítsem, van-e valaki más.
Macy habozott.
Igen, van.
És megkérte a kezedet?
Igen, suttogta Macy.
És igent mondtál neki?
Nem, de megígértem, hogy választ adok neki, mielőtt a hónap végén visszautazik Amerikába,
mondta a nő, most már határozottabban.
Ez azt jelenti, hogy még van esélyem?
Őszintén szólva, sok minden szól ellened. Majdnem 3 éve nem láttalak, és hirtelen előbukkansz a semmiből, mintha mi sem történt volna.
Patrick nem is próbált védekezni. Közben a pincér kihozta a főfogást.
Bárcsak ilyen egyszerű lenne ez a dolog.
Patrick, ez mindig ilyen egyszerű volt. Ha 3 évvel ezelőtt feleségül kértél volna, boldogan ugrottam volna az első Írországba induló hajóra.
Akkor nem tudtalak megkérni.
Macy letette a kést meg a villát, bár még meg sem kóstolta az ételt.
Mindig gyanakodtam, hogy nem vagy-e nős.
És miért nem mondtál semmit?
Annyira szerelmes voltam beléd, Patrick, hogy még ezt a méltatlanságot is hajlandó voltam elszenvedni.
És én csak azért utaztam vissza Írországba, mert nem kérhettelek meg.
És ez a helyzet megváltozott?
Igen. Briony 1 évvel ezelőtt elhagyott. Találkozott valakivel, aki több érdeklődést tanúsít iránta nálam, bár ez nem lehet túl nagy konzt.
Ó, te jó ég, sajtott fel Macy. Miért mindig ilyen bonyolult az életem?
Patrick elmosolyodott.
Sajnálom, ha megint felforgattam az életedet, de ez alkalommal nem fogom könnyen feladni, amíg úgy látom, hogy akár csak a leghalványabb esélyem van nálad.
Az asztal fölött áthajóva megfogta a nő kezét. Közben megjelent a pincér, és ideges arckifejezéssel pillantott a két érintetlen tányérra és a kihűlt ételekre.
Minden rendben van, uram? Kérdezte Patricktől.
Nem, rázta meg a fejét Macy, nincs rendben semmi.
Macy ébren feküdt, és a két férfin gondolkodott. Ott van Mike, aki annyira megbízható, olyan kedves, és akiről tudta, hogy halála napjáig hűséges lenne hozzá. És ott van Patrick, aki izgalmas és energikus, és aki mellett soha nem lenne egyetlen unalmas pillanata sem. Az éjszaka folyamán többször is meggondolta magát, s az sem könnyítette meg a dolgát, hogy ilyen rövid ideje van a döntésre. Amikor másnap lement reggelizni, az anyja nem sokat gondolkozott a válaszon, amikor Macy megkérdezte szerinte, melyikükhöz kellene hozzámennie.
Mike-hoz, felelte habozás nélkül. Ő hosszú távon sokkal megbízhatóbb, már pedig a házasság hosszú távra szól. Egyébként is soha nem bíztam az írekben, tette még hozzá.
Macy megfontolta az anyja tanácsát, és épp kérdezni akart tőle valamit, amikor berontott Stan. Miután bekebelezte az apkásáját, Macyhez fordult, és a nőt azonnal kizökkentette a gondolataiból.
Találkozol ma a bankigazgatóval?
A húga nem válaszolt.
Gondoltam. Aztán egyenesen hazagyere a 100 fontommal, mert ha nem, akkor utánad megyek és megkereslek.
Örülök, hogy újra látom asszonyom, üdvözölte Mr. Prendergast aznap délután, pár perccel 4 után, és helyjel kínálta Macyt. Megvárta, amíg a nő elhelyezkedik, aztán megkérdezte. Akkor volt ideje átgondolni az ügyfelem nagy lelkű ajánlatát? Macy elmosolyodott. Mr. Prendergast egyetlen szóval elárulta, kinek az érdekeit képviseli ebben az üzletben.
Hogyne, de még mennyire, felelte. És nagyon hálás lennék, ha megmondaná az ügyfelének, hogy 400 fontnál 1 pennivel sem vagyok hajlandó kevesebbet elfogadni.
Mr. Prendergastnak leesett az álla.
És mivel lehetséges, hogy a hónap végén elutazom Bristolból, talán azt is lenne szíves közölni vele, hogy a nagylelkű ajánlatom csak 1 hétig érvényes.
Mr. Prendergast becsukta a száját.
Jövő héten ugyanebben az időpontban beugrom, igazgató úr, és akkor tájékoztathat az ügyfele döntéséről.
Macy felállt, kedvesen rámosolygott a férfira, és még hozzátette.
Remélem, kellemes lesz a hétvégéje, Mr. Prendergast.
Macynek nehezére esett odafigyelni Mr. Holcomb szavaira, és nem csak azért, mert a középhaladó csoport sokkal nehezebb volt, mint a kezdő. Már kezdte is megbánni, hogy otthagyta. Ha jelentkezett, többnyire inkább azért tette, hogy feltegyen egy kérdést, és nem azért, hogy válaszoljon valamire. Arnold lelkesedése a téma iránt ragadós volt, és igazi tehetsége volt ahhoz, hogy az osztályban mindenki egyenrangúnak érezze magát, és a legjelentéktelenebb hozzászólás is értékesnek tűnjön. Miután az első 20 percben átismételték az alapokat, felszólította a tanulókat, hogy nyissák ki a kisasszonyokat a 72. oldalon. A számok nem okoztak gondot Macynek, és gyorsan megtalálta a keresett oldalt. Arnold ezután felszólított egy nőt a 3. padból, hogy álljon fel és olvassa fel az első bekezdést, míg a többiek szóról szóra követni próbálták a szöveget. Macy oda tette a mutatóujját a lap tetejére, és kétségbe esetten próbálta követni a szöveget, de hamar eltévedt a szavak között. Amikor Mr. Holcomb egy idősebb férfit szólított fel az 1. padból, hogy olvassa fel másodszor ugyanazt a bekezdést, Macy már felismert néhány szót, de azért imádkozott, nehogy Arnold őt szólítsa fel következőnek. Megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor valaki más került sorra. Amikor ő is leült, Macy lehajtott fejjel próbált elbújni, de hiába nem menekült. És végül megkérném Mrs. Cliftont, hogy álljon fel és olvassa fel nekünk ugyanazt a bekezdést. Macy tétován felállt a helyéről és próbált koncentrálni. Aztán felmondta az egész bekezdést, szinte szóról szóra, pontosan úgy, hogy le sem nézett a könyvre. Nem volt nehéz, hiszen annyi évet töltött azzal, hogy hosszú és bonyolult rendeléseket jegyzett meg az étteremben. Mr. Holcomb melegen rámosolygott, amikor leült.
Milyen remek a memóriája, Mrs. Clifton.
Úgy tűnt, a többiek nem értik a megjegyzést.
Akkor most lépjünk tovább, és beszéljük meg néhány szó jelentését ebben a bekezdésben. A 2. sorban például szerepel a kissé régies frígy szó. Tudna nekem mondani valaki egy modernebb szót, amelynek ugyanez a jelentése?
Több kéz is a magasba lendült, és Macyé is köztük lett volna, ha hirtelen nem lesz figyelmes arra, hogy ismerős, súlyos léptek koppannak odakint az osztályterem előtt. Miss Wilson, szólította fel az egyik jelentkezőt a tanító.
Házasság, mondta Miss Wilson.
Ebben a pillanatban kivágódott az ajtó, és berontott a terembe Macy bátyja. Megállt a tábla előtt, és végig hordozta a tekintetét az osztályon.
Segíthetek valamiben? Kérdezte udvariasan Mr. Holcomb.
Nem! Vágta rá Stan. Csak azért jöttem, hogy elvegyem, ami jog szerint engem illet, úgyhogy jobb lesz, ha befogja a száját tanító úr, és a saját dolgával törődik.
A tekintete megállapodott Macyn. A húga már a reggelinél közölni akarta vele, hogy csak egy hét múlva derül ki Mr. Prendergast nagyra becsült ügyfele, elfogadja az ajánlatát. De, ahogy most Stan határozottan elindult feléje, már tudta, esélytelen meggyőznie arról, hogy nincs nála az összeg.
Hol van a pénzem?
Követelőzött a férfi, már mielőtt odaért volna a padjához.
Még nem kaptam meg, felelte Macy. Várnod kell még egy hetet.
Eszem ágában sincs várni, mondta Stan.
A hajánál fogva megragadta és kirángatta a sikoltozó nőt a padból. Az ajtó felé vonszolt, amiközben az osztály többi tagja kővé dermedve ült. Csak egy valaki állta el az útját.
Takarodjon az utamból, tanító úr!
Azt javasolnám, hogy engedje el a húgát, Mr. Tenkok, ha nem akar még nagyobb bajba kerülni, mint amilyenben van.
Ugyan, azt hiszi, megijedek magától,
nevetett Stan. Ha nem kopik le, öregem, lenyomom a fogait a torkán, és elhiheti, nem lesz kellemes látvány. Stent teljesen váratlanul érte a közeledő ökölcsapás, és amikor eltalálta a gyomorszáját, összegörnyedt, így nem tudott felkészülni a következő ütésre, amely álcsúcson találta. A harmadik ütéstől elterült a földön, mint egy kidöntött fa. Stan csak feküdt a padlón a gyomrára szorított kézzel, és várta, hogy az ellenfele bele is rúgjon. A tanító föléje tornyosulva megállt, hogy a görnyett alak összeszedje magát. Amikor végre sikerült, Stan bizonytalanul feltápászkodott, és egy pillanatra sem vette le a szemét Holcombról, miközben az ajtó felé araszolgatott. Amikor úgy ítélte meg, biztos távolságba került, visszanézett Macyre, aki még mindig a földön feküdt, összegömbölyödve és halkan zokogott.
Ha jót akarsz, jobban teszed, ha haza se jössz, amíg nincs meg a pénz, hugicám!
Vicsorogta, aztán kiviharzott a folyosóra. Még miután hallotta, hogy becsapódott az ajtó, Macy akkor sem mert megmozdulni. A többiek összeszedték a könyveiket, és halkan kiosontak a teremből. Aznap este senki sem ült be a kocsmába. Mr. Holcomb odament Macyhez, letérdett mellé, és átkarolta a remegő nőt. Kis hallgatás után azt mondta. Jobb lenne, ha ma este nálam aludna Macy. Megágyazok a vendégszobában. Addig marad, ameddig csak akar.